Nem tavasz és nem szerelem, vagy legalábbis a sporták iránti szerelem minden körülmények között, a szaharai autóverseny, amelyről annak kezdetén beszéltünk András barátommal, aki momentán éppen kontakthibás, legalább annyira, mint én, és valahol egy orvosi rendelőben ücsörök, viszont itt van Bálintev Gyula, aki a Vitéz Kürtős Team formatervezője, fotós, a sportújságíró, és hát részt vett a versenyen az első pillanattól kezdve az utolsóig. Szia!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen volt ez a verseny egy újságíró szemével, és milyen volt egy fotós szemével, és egyáltalán hányféle szemmel tudtad nézni, mert versenyeztél is persze?
Hát nem, tehát én elsősorban fotós szemmel néztem, mi a kaland kategóriába indultunk. Aha. Bálint Gáspár barátommal, nem versenyeztünk, nem is nagyon versenyezhetünk, hiszen mi voltunk az egyetlen csapat, aki két kerékhajtású autóval vágott neki ennek a túrának.
Bocs, csak én időnként köhögök. Szóval két kerék meghajtása nem lett menni a Szaharában.
Hát mint kiderült, lehet.
Lehet?
Lehet.
Nem mondod.
Csodálkoztak is a guide-ok, amikor tehát ugye a legnehezebb szakaszunk volt a Sargilán Elborma Tatooine szakasz, ahova ugye Polgár Andrásék, a Szaharun rendezői megszerezték a szükséges engedélyeket, hiszen ez egy katonai terület, ahova halandó ember elég nehezen tud bejutni. Turistára gondolok elsősorban természetesen. De tehát Rásségnek sikerült megszerezni a szükséges engedélyeket, így a Szaharunnak a mezőnye két napot el tudott tölteni ezen a területen.
Igen, Bamakóban éppen most valami nagy gáz van, azt olvastam a hírportálon, és hát ez nem a Bamako volt, az már rég megem volt egy picikét, most lehet, hogy ez nem jött volna össze úgy, hogy az összejött az év elején. Na de térjünk vissza a versenyre. Mennyi volt a felkészülés?
Hát most megint csak magunkról tudunk beszélni, ugye miután mi nem is tudtunk, nem is akartunk versenyezni, ezért mi inkább a túra humanitárius részére helyeztük a hangsúlyt, és ez irányban tettünk lépéseket. Több gyűjtést is elindítottunk, ugye rólunk azt kell tudni, hogy mi mindketten erdélyek vagyunk, ezért nem csak Budapesten, hanem Székelyudvaron és Székelykeresztúron is kerestünk olyan partnereket, akik adományozni tudnak, illetve gyűjtéseket szerveztek otthon, főleg tanszereket. Tehát az Udvarhelyi Fiatal Fórum szervezett a diáktanácsokkal közösen gyűjtéseket, a Székelykeresztúri Orbán Balázs gimnázium, illetve a műtfogtatási központ, ők pénzadománnyal is és tanszerekkel is hozzájárultak ehhez, illetve Budapesten számítógépeket, sportruházatot gyűjtött a csapatunk.
Elindultatok a versenyen, és hát nagyon sok mindent vittetek magatokkal. Egész biztos, hogy fotós szemmel ott vannak előtted az arcok, amikor ezeket átadtátok.
Sajnos erre így nem kerülhetett sor, tehát a gyerekeket nem láthattuk.
Miért
volt,
nem?
Hát volt egy kis zűr az odaúttal, ugyanis a kompunk az Civitavecchiából indult, és egy palermói megállóval utaztunk Tuniszba. Most Palermóban is már elég viharosak voltak a körülmények, amikor megérkeztünk. Aztán ott helyben kiderült, hogy nem is hajózhatunk tovább, ott ragadtunk 12 órára a viharok miatt, illetve ezt utólag tudtuk meg, hogy aznap délben Szicília szigetén egy teherhajózátonyra futott, és emiatt lezárták a hajózási útvonalakat. És emiatt egy fél nap késéssel érkeztünk Tuniszba, ahol viszont vártak az Afrikai Magyar Egyesület ottani kapcsolat, tehát várt az ottani kapcsolata, illetve annak az iskolának, és bocsánat, most puskáznom kell, a Zelhaudved Elil általános iskola igazgatója és helyettese várt minket.
És hol voltak a gyerekek?
Hát a gyerekek gondolom tanultak.
Igen, és a bányában dolgoznak, tudod, ez a régi-régi alapvic. Én azt hiszem, hogy ha valaki adományokat visz, és tényleg tiszta szívből teszi, azt igazából szeretné látni, hogy kikhez jutnak el. Nem hiányzott, hogy nem láttátok a gyerekeket?
Nem, sajnos sajnos erre nem volt lehetőség.
Én azt kérdeztem, hogy nem hiányzott-e?
De mindenképp jó lett volna, mondjuk ezt mi pótolni tudtuk azzal, hogy szintén egy itteni adományozó fitness központ segítségével, illetve az adományaként focilabdákat vittünk le, és azt útközben, ahol láttunk gyerekeket, ott odaadtuk nekik, és így nem maradtunk emiatt az élmény nélkül.
Folytatjuk rövidesen. I just wanna play the saxophone in my own jazz band when they took me down in Brazil. I just flew my plane up in the sky free as a birdie, but now I've landed in Brazil. Someone just like you, it's double travel. What's going on in Brazil? Ez volt a What's Going On in Brazil, és a film pedig a Nincs 2-4 nélkül, gondolom mindenki jól ismeri. Visszatérve a versenyre, hány autó indult ezen a versenyen?
20 autóval vágott neki a mezőny Afrikának. Több mint 4000 kilométer volt a táv, 4500 körül. Voltak technikai jellegű problémák, elszakadt.
De balesetek, meg egyéb ilyen...
Baleset szerencsére nem volt. A lengyel csapat állt fejre az első dűnézős napon, de ez egy kicsövezett versenyautó, úgyhogy szerencsére sérülés nélkül megúszták, és másnap ugyanezzel az autóval illetve hát már aznap ugyanezzel az autóval folytatták az utat.
Igen, hát ez benne van a pakliban, és hogyha ki van csövezve, akkor bátrabbak is a versenyzők, ahogy mondani szokták. Igen. Ugye visszatérve az első kerék, hátsó kerék, négy kerék meghajtása, gondolom a tiétek az első kerék meghajtása.
Az első volt,
kerék volt, igen. Ami hát mindenképpen fontosabb, mert húzza az autót, de hát ugyanakkor a dünnékben, a homokban azért tolni is kell a kocsit valaminek, tehát húzni is és tolni is, tehát ezért mondják a négy kereket. Te pedig azt mondtad bátran, hogy két kerékkel is neki lehet vágni a Szaharának.
neki lehet vágni, természetesen nem ugyanazon az útvonalon mentünk, ahol a versenykategóriások. Uh-huh. Azt tudni kell a túráról, hogy nagyon nehéz volt a versenyútvonal, ezt a versenyzők is megerősítették, és egyébként nagyon élvezték. Olyan, tehát például azt hiszem, hogy a negyedik napon Dúz és Szárgilán között a kaland kategória, tehát a kevésbé tapasztaltak, a régi Dakar útvonalon haladtak, még a többiek egy ennél jóval nehezebb útvonalon tették meg ezt a távolságot. Mi ekkor még az aszfalton maradtunk, és egy kicsit kerülve jutottunk el az oázisba.
Mennyi időt vett egy nap igénybe a vezetés? Tehát mennyire voltak az etapok meghatározva időben és kilométerben?
Hát a kilométer távolság az változott napról napra, tehát nem ez volt a mérvadó, nyilván megvoltak az esti szálláshelyek, és oda el kellett jutni. A versenykategóriában volt egy szintidő, ami alatt teljesíteni kellett ezt a távot, és hát ez alatt ugye az itinerbe szerepeltek azok a pontok, azok a feladatok, amiket érinteni, illetve meg kellett oldaniuk a versenyzőknek, és hát lehetett taktikázni, hogy kihagy egy-két pontot, és akkor időbe odaér, illetve később ér be, és esetleg a büntetőpontokat bezsebeli, ebben nem vagyok egészen biztos, hogy volt.
Beestek a versenyzők, vagy pedig jókedven érkeztek, és alig várták, hogy legyen valami esti program?
Szerintem nem volt probléma a fáradtsággal, meg ilyesmivel, tehát jó hangulatba teltek az esték többnyire.
Mi a legemlékezetesebb, amit úgy hosszú-hosszú évekig viszel majd magaddal erről a elmúlt néhány napról, hát nem is néhány, több napról beszélünk.
Hát ami számomra nagyon kellemes volt az, hogy gyakorlatilag az összes ember, akivel én kapcsolatba kerültem, most a tunéziaiakra gondolok, akár vásárlások, akár sima érdeklődések szint, én nagyon-nagyon kedves volt. Tehát az utcán is, hogyha látják, hogy az ember idegen, akkor megkérdezik, hogy hogy van, esetleg rákérdeznek, hogy honnan érkezett. Az első ilyen idézőjelbe sok az volt, amikor Tunisból Tozőr felé tartottunk az autópályán, és egy rendőr félreállított az út, tehát kiintett gyakorlatilag, és oda lehúztam az ablakot, oda jött hozzánk, megkérdezte, hogy jól vagyunk-e, kérdezte, hogy honnan jöttünk, mikor elmondtuk, hogy Magyarországról jöttünk, benyúlt az ablakon, kezet fogott mindkettőkkel, jogi utat kívánt, és üdvözölt Tunéziába.
Igen, hát Tunéziában a Where are you from az egy mindennapos, amit ugye köszönnének, szóval kíváncsiak rettenetesen, hogy ki honnan jött.
Pontosabban a szavá.
Pontosabban a szavá, így van. Folytatjuk. Most éppen zenével. Toto Coelho. És az I Eat Cannibals. Bálintev Gyula a vendégünk, aki nem csak karitatív módon, hanem fotósként, újságíróként is részt vett a Szahara Rallin, és hát gondolom remek fotókat. Hány fotót készítettél összesen?
Nem számoltam nem még meg.
Igen, az a baj ezekkel a modern gépekkel, igen. Mert hát csak nyomod.
Igen, hát több száz fotóról van szó. Én mindenképp azzal a céllal is mentem erre a túrára, hogy utólag egy fotókiállítást, illetve több fotókiállítást hozzak össze ebből az anyagból, hiszen Budapesten, illetve Erdélyben is, Udvarhelyen, illetve Keresztúron is szeretném ezeket a fotókat kiállítani. Ez mellett egy videókamerát is vittünk magunkkal, több mint 4 órás anyagot forgattunk. Ennek a sorsát még nem tudom, hiszen kevesebb tapasztalatom van, mondhatni nincs tapasztalatom a videószerkesztésbe, de valószínű, hogy ez az anyag is bekerül abba a többi anyaggal együtt egy olyan közös archívumba, amiből majd több videóanyag is készül az útról, de az én szemszögemből természetesen a fotók az elsők.
Amikor az ember a kamera mögött áll és nyomja a gombot, hogy nagyjából érzi, hogy hú, ez egy baromi jó fotó, ez egy közepes fotó, hát lefényképeztem, de nem úgy, hogy én akartam volna. Szóval hány olyan fotót készítettél, amelyre úgy magadban azt mondtad, hogy hú, ez tényleg jó volt?
Hát,
darabszámot nem mondjál, csak olyan nagyságot, tehát darabszámra nem meghatározni.
Hát én remélem, hogy összejön a kiállításra szükséges 20-30 darab fotó. Egy olyan fotó van, ami már az elkészítés pillanatában tudtam, hogy ez nagyon, nagyon ütős lett. Ez szintén a Tozőr és Dúz között van a Sottelzserid nevű sóstó, amin egy útvezet, nyíl egyenes útvezet keresztül, és ott készült egy olyan fotó, amin egy kisé megtört csónak, árbócos csónak van ezen a sóstavon, és hát a fényviszonyok miatt is ez nekem nagyon tetszik ez a fotó.
Azt szoktál mondani, hogy a fotósok azok egész más szemmel nézik a világot, mint egy átlagember. Te is a géped mögül nézed állandóan a világ történéseit?
Nem feltétlenül másképp. Én nem is tudom, hogy lehetne ezt megfogalmazni. Talán az, hogy észreveszünk olyan dolgokat, amit egy átlagember nem, és ez sokszor van úgy, hogy fotózok valamit, és valaki nézi, és jé, tényleg. Tehát inkább az, hogy... Tehát ezt ugye én képzőművészeti egyetemet végeztem Kolozsváron, és ott nekünk megtanították, hogy más dolog nézni, és más dolog látni.
Igen, milyen nagy igazság, bizony. Visszatérve picikét az autóversenyre, volt nagy ünneplés a végén?
Igen, a befutó az Monastir és Szusz között egy szállodába volt, és hát ott volt este a díjátadó ünnepség, utána egy kis parti a medencébe, tehát volt ünnepség, igen.
Egy ilyen szállásra érkezéskor, úgy az ellátás az olyan volt, amit az európai ember megszokott, akár nyugodtan mondhatom el is vár, vagy pedig egy picit alkalmazkodni kellett a helyi állapotokhoz, vagy pontosan a helyi állapotok mennyire tudtak alkalmazkodni az európai igényeknek megfelelően?
Ezzel abszolút nem volt gond. Ugye a túráról még azt kell tudni, hogy ez egy, tehát éppen azért, mert Tunéziába szervezték Andrásék, ez egy viszonylag alacsony költségvetésű túra volt, tehát nem erőltette meg pénzügyileg sem annyira a csapatokat. A szállás az... Volt ajánlott csapatszállás, de ettől természetesen el lehetett térni, nem nagyon tértek el természetesen az emberek, nagyon, nagyon jó szállásaink voltak. Ezek között voltak szállodák, és volt sátor, illetve volt kemping is. Nyilván a szállodákban, hát azt kell mondanom, hogy európai szemmel teljesen elfogadható, sőt, sok esetben nagyon kellemes ételek voltak. De viszont sok esetben nekünk kellett főznünk, mindenkinél volt egy kis gázégő, konzerveket vittünk. Egy érdekes jelenet, esemény volt, amikor Elbormába megérkeztünk este, a kísérőink, ugye két katonai autó kísérte a mezőnyt, egy ment a mezőny előtt, egy mögöttünk. Ők ilyen sivatagi kenyeret sütöttek Parázson, és ezt meg is nézhettük, és természetesen meg is kóstolhattuk.
És milyen volt?
Kellemes volt. Kellemes
hasonlított volt a mi rossz kenyerünkre, mondjuk, vagy egész más volt?
Más volt. Talán egy kicsit lehetett volna többet sütni, de lehet, hogy ez a specialitás, tehát nyilván nem tudjuk mi ezt teljesen pontosan.
Ez volt a Banana Joe és a film nagyon híres lágere, Bálintebb Gyula itt a stúdióban. A Sahara Rally-ról beszélgettünk, és ugye nagy valószínűséggel mindenkinek az élmények voltak a fontosak, amit ebben a földrészben tapasztalt, látott, átélt. És nagy valószínűséggel nem az, hogy versenyezzen, vagy nyerjen, vagy helyezett lén, de hát azért azt hiszem ez is fontos volt azok számára, akik ott voltak.
Természetesen a versenykategóriába, akik elindultak, azok azért
indultak nyerni el, akartak.
Hogy igen, nyerni akartak, és dobogóra szerettek volna állni. Ugye a versenyt azt az NH Aquincum Motorsport nyerte. Uh-huh. A második és a harmadik helyen két lengyel csapat, a White Elephant Team és a Solter RS Team végzett. Tehát ők hárman nagyon sokat autóztak együtt, ezt a DQ-oszton el is mondták, illetve...
Hogy együtt mentek tulajdonképpen végig a versenyen?
Nem végig, de voltak szakaszok, tehát itt főleg a nagyon nehéz dűnés szakaszokon.
Együtt oldották meg?
Hát nem, ha nem is együtt oldották meg, de segítették olyan szempontból egymást, hogyha valaki beragadt, természetesen az ilyen jellegű túrákon nagyon fontos az, hogy az ember számíthat a többiekre, kerülhet olyan szorult helyzet, amikor nem tud, ahonnan nem tud magától kikászálódni, bár technikailag azért minden csapat fel van készülve, és viszi magával azokat a felszereléseket, ami egy dűnéből való kimenekülésre szükséges, de természetesen sok esetben gyorsabban megoldható, hogyha van a közelben egy másik autó.
Már az első nap is kialakulhatnak nagy időkülönbségek csapatok és csapatok között. A végén pedig hát aztán összeadódnak ezek a különbségek. Tudod-e véletlen, hogy mekkora volt a különbség az első, második, az első és a harmadik, és mondjuk az első és az utolsó befutó között órákban, mert ezt már órákban mérjük?
Tehát ez nem egy ilyen jellegű verseny, tehát itt nem az idő a fontos. Ezeken a sivatagi túrákon, ellentétben például egy Dakar Rally, valahol valóban a stopper óra az ellenfél. Itt a feladatok és a pontokat úgy gyűjtik a versenyzők, hogy a napi itinerben GPS koordináták vannak megadva, természetesen ezeket a koordinátákat különböző nehézségű feladat elérni, megközelíteni, hiszen ez az elsődleges feladat, annak a koordinátának a közelébe kerülni autóval. Minden autóban van egy nyomrögzítő, egy GPS nyomrögzítő, amelyiket utólag természetesen bekérnek a rendezők, és ellenőrizni tudják, hogy megvolt ez az 5-10 méteres sugarú körben való megközelítés. Tehát ezzel tudnak pontokat szerezni a versenyzők, illetve ezeken a helyszíneken lehetnek még feladatok. Tehát különböző típusú feladatok vannak, például átlagsebesség, tartás bizonyos GPS pontokon keresztül, egy bizonyos szakaszon keresztül, egy adott, illetve több adott GPS pontot egy adott sorrendben megoldani. Volt például egy nagyon érdekes feladat, amit így az itinerből láttunk, hogy érinteni kellett nem tudom hány pontot, és utána az volt a kérdés, arra kellett válaszolni, hogy melyik verseny, melyik Form 1-es versenypályának a rajza rajzolódik ki ebből az útvonalból.
Az érintéseknél.
Igen, tehát ugye az autókban lévő GPS-ek rögzítik az útvonalat, és nyilván az ember ránéz, akkor látja ezt. Tehát volt nagyon érdekes feladatok is voltak, illetve vannak simán megfigyelésen alapuló feladatok, tehát a rendezők felfestenek valamilyen jelet, vagy egy adott pontról látható csak bizonyos építmény, bizonyos jel, bizonyos tábla, és tehát ez szerepel kérdésként, hogy mi ez.
Igen, tehát gyakorlatilag itt kérdések, feladatok és egyebek, és nem az idő volt, ami eldöntötte a sorrendet, a végső sorrendet is adott esetben.
Igen, pontosan, igen.
Kezdenéd előről?
Igen.
Már holnap elindulnál megint?
Hát azért pihennék előtte egy keveset.
Még egy napot legalább.
Igen, de szívesen mennék.
Jöttél, és egy bringával jöttél, és megkérdeztem, hogy bicikli. És akkor mondtad, hogy valami egész furcsa számot mondtál benzin árakat illetően Magyarországon és ugye Tunéziában.
Igen, azt mondtam, hogy a tunéziai 220 forintos árak után az itthoni 440 forintos ár elég ösztönző ahhoz, hogy az ember kerékpárral közlekedjen.
Igen, hát ez egy nagy igazság. Olcsóbb a benzin Tunéziában, csak mire az ember leugrik tankolni, elég sok benzint el kell fogyasztania hozzá.
Igen, és egy másik meglepő dolog volt, ezt épp az utolsó napi beszámolónkba írtuk bele, hogy ami számomra meglepő volt, hogy Tunéziában az utak mellett sorakoznak a idézőjelbe magát, illetve nem is idézőjelbe, de tehát a benzinkút van a idézőjelbe, tehát ezt fotón is meg lehet nézni a honlapunkon. Műanyag kannák sorakoznak az út mellett, egy ilyen kis emelvényre fölállított tankoló alkalmazottossággal, és ott vásárolhat az ember benzint, ha megbízik ezekbe a kereskedőkbe, és hát ezt úgy kell elképzelni, ahogy például Erdélyben Körösfőn az utcán árulják ezeket a népművészeti dolgokat. Na most itt ott úgy sorakoznak a helységekbe a benzinárusok, és ez azért is volt meglepő, és igazából nem is értjük még, hogy miért van ez az üzleti lehetőség, mert nagyon jól el volt látva Tunézia benzinkutakkal, és gyakorlatilag mindenhol tudtunk tankolni általunk normálisnak tartott kutaknál és ismert márkás kutaknál.
De ott is 220 forint volt egy liter.
Igen, éppen ez volt a furcsa az egészben, hogy nem volt lényeges különbség, tehát most egy fél dinárnyi, egy dinárnyi különbség lehet, illetve bocsánat, 0,5-0.
Igen. Hát a világ nem arról szól, hogy mindent megmagyarázzunk belőle, ez is azt hiszem azok kezé tartozik. Mondtál egy honlapot, mond másoknak is, mond a hallgatóknak is.
Hát a csapatunknak a honlapja az a saharun.autokart.hu. Itt mi napi szinten írtunk beszámolókat, és hát nyilván a túránk utóéletéről is fogunk majd itt jelentkezni, ha kiállításról, illetve hát a videóanyagokról is majd itt tudósítunk, illetve hát ugye a túrának a honlapja az a saharun.org, ahol viszont a Saharun Adventure-ről lehet bármilyen információt összegyűjteni.
Gyula, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és nagyon óvatosan biciklizzél, bár itt a bicikli sokkal olcsóbb, de sokkal veszélyesebb is Budapesten biciklizni.
Nagyon szépen köszönöm.
Örülök, hogy itt voltál. Szia! Köszönöm.